Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Écoutez à l'aime au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler mon vaisseau sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel.
A következőkben a francia Rivierát, a Côte d'Azurt mutatja meg nekünk a mindig csodaszép dr. Bandiris Réka. A francia nyelvtudományok doktoraként a zene világában is jártas operaénekes és hegedűvésznő kalauzol minket a tájak, az ízek és a francia mediterrán nyelvvilágában.
Ma van 2026. április 17-e. Dr. Bandiris Rékával elkezdjük Franciaországról a sorozatot. Côte d'Azur, a francia Rivieráról lesz szó, és te pedig tavaly jártál ott.
Tavaly nyáron jártál ott.
Úgyhogy viszonylag frissek az emlékeid, és hát ugye a Côte d'Azurról, francia Riviera, mindenki annyit tud, hogy Cannes, meg hogy van olyan magyar gazdag ember, akik ott parkol a hajója, meg hát az, hogy csoda az egész. Úgyhogy akkor tiad a szó, Réka.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Azt szeretném előtérbe helyezni, hogy a Rivieráról nagyon sok mindenféle kering tényleg valóban az emberek fejében, de van egy hátországa is, a környező hegyek.
Tehát ez Dél-Franciaország.
Igen.
Talán van a tenger.
Így van.
És ez a földközi tenger.
Így van. És 2 hetet utaztam tavaly kifejezetten a Rivieren, de fölugrottunk a hegyekben onnan, azokra a részekre, amik fontosak és nagyon érdekesek. Nizzába érkezett a repülőnk, és elindultunk keletről nyugatra. Az első város egyébként, amit megnéztünk, az Nizza volt, és Nizzában a Promenade des Anglais, az angolok sétány, egy nagyon-nagyon híres sétány, nagyon hosszú, és még régebben, tehát már a 17.-18. században elkezdtek oda menni a nemesek, és kezdtek ott pihengélni, télen is, nyáron is. Most pedig már szerencsére mindenkinek megadatik, hogy ott üdüljön.
A történelmi hátteret is akkor már el is kezdted.
Igen. Ott már laktak ligúrok, kelták, sőt, ha még visszamegyünk, akkor barlangrajzokat is találtak, és ez már nagyon régóta lakott ez a terület, több ezer éve. Utánuk, a ligúrok után jöttek a görögök, rómaiak, aztán Gallia lett, Julius Cézár meghódítja. Tehát ugyanúgy, hogy a francia történelemben végig tudunk haladni ezeken az eseményeken, ugyanúgy ez a part is érintett volt. Aztán a kereszténység, apátságok épültek, provenci grófság lett, mórok betörtek, katalán grófság lett, pápák avignoni fogsága, aztán Provence koronabirtok lett, francia koronabirtok, és...
Ez nem Provence, ez a Provence?
Provence is, igen. Igen, Provence-Alpes Côte d'Azur, tehát ez így, igen, ez a három így együtt, de ugye ez érintette ezt a területet is, és aztán a vallásháborúk, nagy francia forradalom, és aztán utána már körülbelül ugyanaz a történelem.
Tehát most ott tartunk, hogy van egy hosszú sétány, a Tagore sétány siófogó, de nem, annál hosszabb.
Hosszabb és szélesebb, és azt tudni kell, hogy Nizza nagyon sokáig az olaszokhoz és Savoyához tartozott, tehát csak nagyon közel vagyunk a történelembe ahhoz a ponthoz, amikor már valóban Franciaország része lett.
És Nizzához van egy családi történetünk nekünk, hogy a papám még a 70-es években vezetett egy magyar vállalati küldöttséget Franciaországba, és akkor ott a nizzai polgármester köszöntött a bukaresti elvtársakat.
Hú, ez igen.
Na jó, ez fejsz.
Jó. Tehát Nizzában tényleg a tengerpart és a barokk város rész nagyon szép, a történelmi város rész nagyon szép, a kilátóhely is. Hát az étkek nagyon olaszos, tehát hogyha már itt tartunk, akkor rögtön első nap megkóstoltuk a fugászt. Ezek nagyon olaszos ételek. A fugász az egy kenyértészta, van sós is, édes is, és a sós az olívabogyó, sajt és provenci fűszerek.
Nem kell a Mindig Kaviár című filmet. Igen. Thomas Lee-en, igen, jó?
Az édes az pedig cukorkandírozó gyümölcs, néha narancsvirág, ugye, helyi, csupa helyi termék és étek. Aztán van még a piszelegyér, ami szintén egy kenyértészta, karamellizált hagyma van rajta, fekete olajbogyó, az a környéknek a jellegzetes étele, a fekete, és szardella. Tehát ez egy hagymás lepény, és ezen kívül még van a pan benya, az pedig a nizzai hagyományos szendvics, mert a nizzai salátát azt ebbe a kenyérbe bele tudják tenni. És a nizzai salátában zöldségek vannak, és tonhal, meg természetesen fekete olajbogyó. Úgyhogy ezeket mind meg lehet ott kóstolni, és hát természetesen a olasz fagyi. A legjobb nizzai fagyizó az egy olasz fagylaltozó. Menjünk tovább Nizzából, Cagnes-sur-Mer, ahol Renoir-nak a villája volt, ott festett, utolsó éveit, életének utolsó éveit ott töltötte. Például nagyon érdekes volt, a műterme külön volt a háztól, a kertben. Többször is megfestette, vannak ott festmények, ahol kimész oda abba a kertbe, és látod, hogy pontosan hol festette meg azt a kertrészletet Renoir. Illetve ki vannak állítva a személyes tárgyai, és nagyon érdekes volt, ahogy a palettája mellett elmagyarázták, hogy ő nem értett egyet azzal, hogy túl sok festéket használjanak, túl sok színt használjanak pontosabban, és ezért ő kb. 8 színre állította be a festékpalettáját. Tehát a későbbi festőkkel ő nem értett egyetemben. Aztán elmentünk Cap Ferrat, ez egy félsziget, ahol a Rothschild Effrussi villa van, és hihetetlen milyen műkincsek voltak ott, és vannak felhalmozva, mert most már múzeumi tulajdon. Gyönyörű kilátással, és egyébként ezen a részen a legmelegebb a francia rivérán a víz. Tehát nem csoda, hogy ez a legfelkapottabb. Aztán, ha fölmegyünk egy kicsit a hegyekbe, ahogy mondtam, amúgy úgy alakultak ki ezek a hegyi falvak, hogy a történelemre egy kicsit visszatekintsünk, hogy amikor jöttek a kalóztámadások és a szaracénok, akkor a lakosság fölmenekült a hegyekbe, és például ez, úgy hívják a községet, ezben csodálatos botanikus kert van. Ez nagyon jellemző a Rivierára, hogy sokféle egzotikus növényből nagyon-nagyon szép botanikus kerteket készítenek, amiket itt nem nagyon látunk, különféle kaktuszok. Például a Rothschild villában 9 féle kert van, tehát úgy, hogy japán kert, provanci kert, stb. És ott azok a növények vannak összeválogatva, és nagyon szépen gondozzák őket. Szóval ilyen egzotikus kertekből több is van a Rivierán, és érdemes megnézni. Van Monacóban is, van Montonban is. Megyünk tovább, Cannes-ba elérkeztünk. Azt elmondanám, hogy mi Airbnb-ben aludtunk úgy, hogy olyan embereknél, akik egy szobát adtak ki, és így mindig tudtunk beszélgetni a helybeliekkel, ami nagyon-nagyon érdekes volt számunkra.
Ki volt itt szobába?
Hát nem, általában másik emeleten. És például, akinél voltunk, ő amúgy egy északi norman ember volt, de munkája véget oda költözött, és mondta, hogy amúgy rakéta fejeknek a tervezésével foglalkozott. Ő az, aki mindig elindította a rakétát, az utolsó visszaszámláláskor ő volt felelős a rakétaindításért, és mesélte, tehát nem egy szegény ember volt, és ő mondta, hogy hát ő Cannes-ban egy szegény templomegerének számít. Tehát, hogy ott Cannes-ban annyira nagyon drága minden, és annyira luxus szinten működik majdnem minden, hogy őt majdnem, hogy kinézik. Csak ez így érdekességként. Aztán természetesen megnéztük a fesztiválpalotának a lépcsősorát a vörös szőnyeggel, és mentünk tovább. Grasse az Cannes fölött van a hegyekben. Fölugrottunk Grasse-ba, ami a parfüm világvárosa, kisvárosról van szó. Ott vannak még most is legalább 3 nagy cég. A világ leghíresebb parfümmúzeuma is ott van, és meg lehet nézni a lepárlókat, a parfümpárlókat is. Nagyon érdekes volt, ami nekem nagyon érdekes volt magyarként, hogy ott volt Anjou Erzsébet 14. századi királynőnk. Ki volt állítva, hogy az ő parfümje az első, ami alkohol alapú volt. A világ első alkohol alapú parfümjét a magyar királyi udvarban készítették, és ezt ott tudtam meg Grasse-ban, aminek a fő összetevője a rozmarin volt, és egyébként gyógyhatású is volt, tehát gyógyászatra is használták.
Ezt a töri óránkon nem tanult.
Nem, egyáltalán nem, és nagyon érdekes volt ez számomra megtudni, mert hogy ez azért egy óriási találmány, ha belegondolunk, és úgy hívták ezt, hogy Aqua Regina Hungariae, tehát a magyar királynő vize. Amúgy az Anjou Erzsébet Ulászló királylánya volt, és Károly Róbert felesége. Csak hogy így be tudjuk határolni. Tehát ilyen érdekességeket tudtam meg ott a mi
Ezt tanultuk töréből viszont, erre emlékszem.
Igen, ügyes vagy. Aztán onnan elmentünk az úgynevezett Gorge du Verdonba. Ez egy hatalmas szurdokvölgy, és a szurdokvölgynek a végén egy gáttal csináltak egy tavat, ami csodálatos türkiszkék tó. Lehet vadvízi evezni is, és kajakkal fölmenni a tótól 2 kilométert visszafele. Mindenkinek ajánlom, aki arra jár, egy kis felüdülés a hegyekben, a friss vízben is, a csodálatos, nagyon-nagyon magas, akár 600 méter magas sziklafalak között tudsz evezni. Azt mondják a franciák, hogy ez az európai Grand Canyon. És tényleg. Aztán...
Te eveztél?
Hát egy kicsit. Aztán mentünk Saint-Raphaelbe, ahol nagyon szép katedrális van, ez már megint a parton van, és jöhetett Saint-Tropez. Saint-Tropez az annyira nagyon drága, hogy ott nem tudtunk Airbnb szállást találni közelstávol, mert a legolcsóbb szállás is 100 000 forint per éjszaka volt, és az is legalább 20 kilométerre volt Saint-Tropez-tól. Úgyhogy ott azt csináltuk, hogy áthajóztunk, mivel akkora dugók vannak, hogy mondták a turista információban, hogy akár 4-5 órát is kell várni az utakon, és inkább menjünk hajóval, úgyhogy ezért hajóra szálltunk, és megnéztük Saint-Tropez-t, és visszamentünk Saint-Raphaelbe, ahol volt a szállásunk. Egyébként Saint-Tropez-be is gyönyörű a kilátás, és amikor beérkezel hajóval, akkor ott van Saint-Tropez, maga a Szent, rá van festve az egyik világító toronyra. Hát Saint-Tropez-ba pedig aztán tényleg olyan luxus kirakatok van, hogy ilyet még nem is láttam Párizsban sem, hogy micsoda díszítés, egy Vuitton vagy egyéb nagy luxusmárka kirakata, hogy tud kinézni, az elképesztő. Persze elmentünk Louis de Funesnek a filmbeli rendőrsére. Igen, ott van Funes, és nagyon büszkék rá. Egyébként van még egy érdekes, hogy a Isten megteremtette a nőt Bardot film, ott forgatták, és amikor ott volt a stáb, akkor egy ottani cukrász készített egy süteményt, ami nagyon megtetszett Brigitte Bardotnak, és elnevezte Saint-Tropez-i tortának, sütinek, és ezek után La Tarte Tropézienne-ből lett a Tropézienne, tehát ez most egy nagyon híres nevezetesség, ott két körülbelül piskóta tészta között van egy vaníliás krém, és ez azóta az ottani jellegzetes étel. Tovább mentünk onnan Toulonba. Toulon egy hadikikötő. Már Napóleon is használta, sőt, hát igazából az ókortól kezdve hadikikötőként szolgált, és most is vannak hadihajók, tehát láthatók, hogyha ott az ember szintén egy vízibuszra száll, akkor ott elmehet a hadihajókat nézni, és a legszebb kilátás az talán innen volt. A Mont Faron, a Faron hegyre fölvisz egy kabin, felvonó, kabinos felvonó, és csodálatos a körpanoráma, tehát aki oda megy, ennek mindenképpen ajánlom. Toulon az egyik leghíresebb provenci piac van ott, és ami érdekességet találtam, például, hogy a franciáknak annyi sajtja van, azt mondják, ahány nap van az évben, annyi fél. Ott nagyon érdekes elmenni egy sajtároshoz. Olyan sajtot is láttunk, hogy közepek kék, és akkor ez egy, mint egy szendvics. És kiderült, hogy algás sajt, tehát az a kék, az az alga volt. Szóval nagyon érdekes dolgokat lehet ott kóstolgatni. Olajbogyóból volt legalább 6-8 féle, és abból több mint a fele az helyi olajbogyó fajta volt. És egyre hidegebb volt a víz, mert minden nap edzettünk a vízben, de ott már annyira hideg volt.
Hát
20 fok azért.
Azt hittem, az mi, mit edzettünk?
Úsztunk. Minden nap úsztunk. Mentünk vissza a partra, és onnan dobbantottunk Marseille-be. Marseille-ben nagyon híres a halleves. A marseille-i halleves, amit bouillabaisse-nek hívnak. Szerintem a mi halászlevünk finomabb. Nekünk van benne porpaprika, az övékében nincs, viszont van legalább egy 5-6 féle tengeri hal, mert ezt régen a halászok azért készítették, hogy a maradék halakat hasznosítsák, és nagyon finom szerintem attól. Függetlenül, hogy ha hozzá hasonlítjuk a miénkhez, akkor az más, de amúgy önmagában finom. Van egy katedrális fönn, a Notre-Dame de la Garde, az azt jelenti, hogy védő szűzanya katedrálisa, onnan is csodálatos a panoráma a városra, és nagyon érdekes megfigyelni, hogy több freskó van a katedrálisban, a falon, ahol hajósok vannak ráfestve, ahogy a szűzanya az indulásuk előtt megáldja őket, és nagyon sok tábla felirat van a katedrálisban, amin olvasható, hogy segíts meg minket szűzanya ilyen és ilyen zarándoklatok előtt is, és nagyon nagy utakon, gyakran az Afrikába induló utak előtt ott imádkoznak mai napig. Tényleg nagyon érdekes, és ami a szoborról, a szűzanya szoborról, ami a katedrális tetején van, érdekes elmondani, hogy ott a kis Jézus a szűzanya karján szintén megáldja a várost, tehát ez egy nagyon ritka szobor alakzat szerintem, hogy maga a kisded Jézus is áldja a várost. Aztán visszamentünk Nizzába, és jött Monaco, azért a végére hagytuk, mert vigyázni kell, hogy nem mindig van nyitva a hercegi palota, és előre kinéztük.
És hát a kártyára elverendő pénz is.
Igen, hogy azért az út végén maradjon.
Igen.
Na most a kaszinóban, hogyha délelőtt mész be, akkor kapsz fülhallgatót idegenvezetésként. Ha délután mész be, akkor pedig a belépő jegyből leszámítanak, azt hiszem, körülbelül 10 eurót, amit eljátszhatsz, amit elverhetsz. És a kaszinónak az épülete csodálatos egyébként.
És ha nyersz, akkor mi van?
Elmondta ott nekem az egyik kaszinós, beszélgettem vele egy krupjéval, mondta, hogy hát ez úgy van kitalálva ez a rendszer, hogy azért mégiscsak a kaszinó nyerészkedjen, a kaszinónak legyen nyeresége. A kaszinó épületében kapcsolatban pedig az az érdekes, hogy a tervezője a Garnier operának is a tervezője, tehát így hívják a párizsi nagy operát, mint ahogy mi is Ibl palotának hívjuk, ők opera Garniernak hívják, ő volt a tervező, és megkérték Garniert, hogy utólag építsen hozzá egy opera termet is a kaszinóhoz, tehát most egy épületben van az opera és a kaszinó, az is nagyon szép építészetileg, és most jelenleg Cecilia Bartoli a zenei igazgatója. A monakói zárás az a Tenger Múzeum volt, csodálatos, szerintem a világ egyik legnagyobb akváriuma lehet ott, olyan 4-500 köbméter víz körüli, és Kusztó kapitány már részt vett ennek a kialakításában, ugye az 50-es, 60-as években.
Most lehet, hogy a fiatalok nem tudják, mi ki volt ő.
Igen, hát egy nagy tengerkutató, és nagyon sokat tett azért, hogy például a természetes környezet megmaradjon a tengerekben, és tényleg nagyon jól ki van építve ez az egész tengermúzeum, úgyhogy nagyon tudom ajánlani. Olyan érdekességeket is lehet látni ott, mint például az első tenger alatt járó, pontos mása. Ezt Bushnell tervezte, és úgy hívták, hogy a teknős béka. 1776-ban tervezte, és amúgy ezt hadászati célra tervezte. Egyébként Monakóban, a kaszinóban már nagyon sok elektromos üzemeltetésű játék van, tehát azért biztos, hogy nagyon sok helyen el lehet verni a pénzt, de engem az érdekelt volna, de nem játszottunk végül, de engem az érdekelt volna, hogy mondjuk a kártya asztalnál mi megy, vagy a ruletnél, és azt láttam is, hogy játszottak. Délelőtt lehet fényképezni, amíg nincs játék, de hogyha délután mész be, akkor már tilos fényképezni, mert tudja, hogy valakit lefényképez, amint éppen elverte a vagyonát.
Ami kizárt.
Igen, ami kizárt, és amúgy ott volt is az idegenvezető szövegben, hogy micsoda vagyonokat vertek ott el, és hogy lett valaki vagyonosból koldus. Szóval érdekes megnézni, és nem ajánlom senkinek, hogy nagyobb összeggel térjen oda be, hogyha a játékszenvedély izítja. Röviden ennyit gondoltam.
Dr. Báldi Iris Réka mesélt a francia Rivieráról.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les souks à Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Nous sommes l'univers, vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh 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 oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur.
étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume.
Vasárnap délután 3-tól Szkercó a Civil Rádióban. A muzsika művelőivel, a film és az irodalom alkotóival beszélget Bara Péter a Civil Rádió Szkercó című műsorában.
Szkelorex. Az élet szklerózis multiplexel. Bara Péter műsora a Civil Rádióban.
Szklerózis multiplex, rövidített nevén SM, úgynevezett autoimmun betegség, amely a központi idegrendszer támadja. Ilyenkor az immunrendszer tévesen a szervezet ellen fordul. Ennek következtében az SM-ben az idegsejtek körüli védőburok, szakszóval a mielin, kisebb-nagyobb mértékben károsodik. Emiatt lassulnak az idegpályákon futó jelek, és így nagyon változatos idegrendszeri tünetek keletkeznek. Mint például a zsibbadás, a gyengeség, látásproblémák, egyensúlyzavar, fáradékonyság és sok más egyéb. A szklerózis multiplex, az ezerarcú kór mindenkinél másként jelentkezik és másként alakul. Jelenleg még nincs gyógymódja, de a kifejlesztett gyógyszeres kezelésekkel és életmódbeli változtatásokkal a betegség kordában tartható, az életminőség javítható.
A Civil Rádió Szkerolex című műsorában szeretettel köszöntöm Réfi Hanna gyógytornászt. Szervusz!
Szervusz Péter, köszönöm a meghívást, és szeretettel üdvözlöm én is a hallgatókat.
2025. augusztus 15-én rögzítjük ezt a beszélgetést. Te nem csak sima betegtársunk vagy, hanem egy olyan gyógytornász is, aki a szklerózis multiplexel kiemelten foglalkozol. Folyamatosan készíted a YouTube-on látható és a betegtársaidnak szóló Rehafízió nevű videócsatorna epizódjait. Ezekben számos gyógytornász praktikával látsz el minket. De most elsőként mesélj magadról.
Ahogy elmondtad rólam, hogy én nem csak sorstársként, hanem szakemberként is jelen vagyok a szklerózis multiplex ellátásában, ezért is nagyon jól tudom, hogy a stressz az nagyon sokat ront az állapotunkon, illetve a tüneteinken. Ezért is a diagnosztizálás utáni egyik első lépésünk volt a férjemmel, hogy a nagyvárosi zűrzavarból kiköltözzünk egy természet közeli helyre, és így most egy nagyon szép hely. Ilyen egy erdő közepén lakunk kettecskén, és sokszor több őzikével és vaddisznóval találkozunk az utcán, mint emberrel, és azt gondolom szakemberként is, hogy ez támogathatja azt, hogy a lehető legjobb állapotban legyek.
Hogyan kezdődött nálad a betegség?
Nekem primer progresszív szklerózis multiplexem van, ez egy kicsit más, mint a klasszikus formája az SM-nek, ami a jóval nagyobb részét érinti a betegtársaknak. Az ugye ez a klasszikus úgynevezett relaxáló, remittáló forma, amikor ilyen hirtelen állapot rosszabbodásokat, állapotjavulások tarkítanak. Abban az esetben általában elég jól behatárolható a betegségnek az elindulása, illetve ugye egy ilyen súb, amikor az ember mondjuk arra ébred föl, hogy homályosan lát, vagy nem mozog jól a fél oldal. Olyan derültékből villámcsapásként. De ellenben ezzel ez a primer progresszív forma, ami nekem van, annak egy kicsit más a lefutása, és nagyon nehéz megfogni a kezdetét, ugyanis ebben a formában nincsenek ilyen hirtelen állapot rosszabbodások. Itt egy folyamatos romlás jellemzi ezt a fajta betegséget, ezért nagyon nehéz megfogni, hogy pontosan mikor indult. Én körülbelül 8-9 évvel ezelőttre teszem az első tüneteimet, amiket akkor még minden mással meg tudtunk magyarázni, illetve hát mindig volt rá valami kifogás, hogy ez miért történt. Voltak nagyon furábbnál furább baleseteim, és ami még egy ilyen megfogható élmény bennem, hogy egyszer csak elkezdtem lefele félni a lépcsőkön. Ami hát azért nagyon fura egy ilyen fiatal gyógytornász, sokat mozgó, fit embertől, de ez volt egy ilyen megmagyarázhatatlan félelem bennem. Talán ez volt a legeleje ennek a történetnek, de hát ezek után még évek teltek el, mire engem diagnosztizáltak. 2020-ban, most már lassan 5 éve, mert 2020 végén kaptam meg a diagnózist, ugye ez a COVID nagy lezárások éve volt, és akkor én várandós lettem, és hát nagyon vártunk egy kisbabát, aki végül nem érkezett meg közénk, és ez, ennek a vetélésnek az ilyen hormonális változásai robbantották be annyira az esemet, hogy amikor egy nap alatt már 3-szor elestem a saját lábamba, akkor mondtuk azt, hogy akkor ezzel most azonnal foglalkozni kell, és akkor az összes egészségügyi kapcsolatomat bevetve ott a COVID közepén, de mégiscsak egy pár hónap alatt sikerült pont tenni az ügy végére.
Diagnosztizálni a betegséget.
Igen.
Te most olyan 30 és 40 között lehetsz.
Körülbelül ott vagyok, igen.
Aktívan készíted a gyógytorla sorozatot, amit az egész világról néznek. Honnan érkeznek a virtuális érdeklődők?
Úgy látom, hogy tényleg a világ minden pontjáról. Ugye ez egy magyar nyelvű csatorna, hát ez a videó megosztó portál valamilyen szintű automatikus angol fordítást rak mögé, úgy tudom, de magyar nyelvű emberek nézik, amennyire én tudom, tehát akár külföldre szakadt hazánk fiai.
És mi a címe?
A Rehafizió videócsatornámnak.
Ez az. Meg is mondtad, köszönöm.
Igen, szóval a Rehafizió videócsatornát a világ számos pontjáról nézik, látom, hogy Amerikából is nézik sokan. Nyilván a körülöttünk levő országokból gondolok, itt ugye erdélyi magyarokra, felvidékiekre, tudom, hogy nagyon sokan követik. Tőled hallottam, hogy Olaszországból is van, aki követi a csatornát, látom, hogy Németországból, Angliából, a skandináv országokból is látom, hogy rendszeresen vannak nézők. Én nekem az a célom, hogy ezzel mindenkinek segítsek, aki szeretné ezt igénybe venni.
És ez közben neked is nagyon jó, hiszen alkotsz, másokért teszel, ez egy oda-visszaható dolog.
Ez így van, igen, ez egyfajta megküzdési stratégiája az embernek, amikor szembesül valamilyen nagyobb traumával az életében, ami például egy ilyen diagnózis, ezt a szaknyelvben úgy hívjuk, hogy poszttraumás növekedés, hogy amikor az ember elszenved ilyen nehezebb dolgot, vagy átmegy egy nehezebb élethelyzeten, akkor utána ezt megpróbálja pozitívvá formálni, és megpróbálja kihozni belőle a maximumot. És hát nekem sem ment ez az első pillanattól, ezt bevallom és vállalom, azért egy 2 évig megpróbáltam az új normális életemet kialakítani, és idő kellett, hogy megtaláljam ezt az irányt, de utána úgy döntöttem, hogy hát ha már ezt tanultam évtizedekig, és csináltam évtizedekig, ugye én neurológiai szakterületen dolgoztam gyógytornászként, csak idegrendszeri sérült kisbabákkal a betegségem előtt, de az idegrendszer, a neurológia az mindig is közel állt hozzám. Kitanultam csinyát-binyát, a felnőtt neurológiának kivált kép az SM-nek, és akkor így indítottam el ezt a videócsatornát, mint egy ilyen kis poszttraumás növekedés tulajdonképpen, tehát ez engem is feltölt, és még inkább feltölt, amikor kedvesebbnél kedvesebb visszajelzéseket kapok a sorstársaimtól, hogy tudtam nekik segíteni.
Milyen kezeléseket kaptál?
Ez így furcsán hangzik, de óriási szerencsém volt, hogy 2020-ban diagnosztizáltak, mert az a fajta SM, ami nekem van, ez a primer progresszív, mert 2017-ig semmilyen kezelés nem létezett. És azóta is csak egyetlen egy elérhető úgynevezett betegségmódosító terápia, ami bár meggyógyítani nem tud minket, de legjobb esetben meg tudja állítani, vagy legalábbis jelentősen lefékezni az állapotromlást, és így egy hosszabb ideig jobb életminőséget tud számunkra biztosítani. Természetesen ezt a kezelést én is megkaptam, és kapom azóta is. Most már egyre könnyebb ehhez hozzájutni, eleinte még erre ilyen speciális egyedi engedélyeket kellett kérni az egészségbiztosítótól, hogy ezt fedezzék. Ezek nem olcsó terápiák, viszont úgy néz ki, hogy hatékony, tehát azért lassítja jelentősen az állapotomnak a romlását, ezért ezzel mindenképpen élek, de emellett is nagyon fontos a saját felelősségünk az állapotunk fenntartásában, vagy hát lehető legjobb formánknak a megőrzésében.
Én 2002-ben kezdtem a javulóról szabadó formát, és azonnal megkaptam az aztán 18 évig tartó gyógyszeres kezelést. Ennyire különbözne a két formáció?
Igen, ez így van. A klasszikus subos, tehát hirtelen állapotrosszabbodásokkal zajló korformának már évtizedek óta többféle elérhető gyógyszere van. Nyilván az is évről évre fejlődik, és most már szerintem úgy emlékszem, hogy 20 fölött van már a száma, ami elérhető abban a formában. Még ebben a primer progresszívben továbbra is csak ez az egyetlen egy. Ennek több oka is van, hogy miért van ez így. Egyrészt mindig, amikor a gyógyszer kísérleteket végzik, vizsgálták, hogy a primár progresszív állapotokon tud-e az összes többi javítani vagy lassítani, és ezek elbuktak, ezek a vizsgálatok, tehát nem találtak az idáig hatékony kezelési lehetőséget. A másik ok emögött